Kovács Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Támogatni fogjuk az európai védelmi ipar és az innováció megerősítését, erre vállalkozunk a közeledő magyar elnökség során, közölte szerdán közösségi oldalán a honvédelmi miniszter, aki az uniós magyar elnökség jelmondatával indította bejegyzését. Tegyük naggyá Európát. Szalai Bobrovnicki Kristóf a közösségi oldalán közzétett videóban elmondta, Magyarország hamarosan átveszi az EU soros elnöki tisztét, ezen belül a védelem és a védelemipar kiemelten fontos területek, Magyarország pedig stratégiai előrelátással európai és ezen belül is gyakran német képességekre támaszkodik. Ezekről tárgyalt Boris Pistorius német védelmi miniszterrel Berlinben, jelezte a tárca vezető, hozzáfűzte. Megbeszéléseik minden fontos témát érintettek, így felkészült az induló európai elnökségre. A békéhez erő kell, folytatjuk a munkát, hangoztatta Szalai Bobrovnicki Kristóf. 2010 óta az Európai Unión belül Magyarország hajtotta végre az egyik legnagyobb gazdaságfehérítést. Az áfarés mértéke 22%-ról 4,4%-ra, a GDP arányos adóelvonás mértéke 40%-ról 35%-ra csökkent. Jelentette ki Varga Mihály, az Adóigazgatóságok Európai Szervezete éves közgyűlésének nyitónapján Budapesten. A miniszter közölte, a kormány 2010-ben átalakította az adórendszert, és a munkát terhelő adózásról fogyasztási típusú adókra helyezte a hangsúlyt. Az SZIA legmagasabb kulcsa 2010 óta 36%-ról 15%-ra, a társasági adó 20%-ról 9%-ra csökkent, amely a legalacsonyabb az Európai Unióban. A munkáltatókat terhelő adók 33,5%-ról 13%-ra mérséklődtek, tette hozzá. Ezeknek az intézkedéseknek köszönhetően Magyarország az adóversenyképesség terén 11. helyen áll a 38 OECD tagállam között. Ingyenes egészségügyi állapotfelmérést és személyre szabott életmódtanácsokat kínál az országszerte számos helyszínen elérhető Mozdulnék sportlabor kezdeményezés. Hívta fel a figyelmet Révész Máriusz, a miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára a programot bemutató budapesti sajtótájékoztatón. Az államtitkár közölte, próbálják megteremteni a feltételeit annak, hogy az emberek minél többet mozogjanak és minél egészségesebben éljenek. Ezért a népegészségügyi termékadó bevételeiből elindították a Mozdulnék programot, aminek keretében egészségügyi és sportszakemberek végeznek méréseket a lakosság körében. A 15-20 perces állapotfelmérés után mindenki személyre szabott életmód tanácsokat kap, magyarázta. Révész Máriusz hangsúlyozta, a program nagy előnye, hogy az érdeklődőknek nem kell bemenniük egyik egészségügyi intézménybe se, hanem a sportlabor települ ki sokak által látogatott helyszínekre, például strandokra, falunapokra, irodaházakba, iskolanapokra, és ott lehet igénybe venni a szolgáltatást. Országszerte elkezdődött az aratás, az élénkülő kivitelnek köszönhetően a raktárak szinte ki is ürültek mostanra, mondta az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára budapesti sajtótájékoztatóján. Feldman Zsolt kifejtette, a gabonapiaci környezet az előző évekhez képest valamelyest rendeződött. Az ukrajnai háború kedvezőtlen hatásai jelentősen mérséklődtek, a magyar kivitel visszanyerte a lendületét, így a visszajelzések szerint a belföldi raktárak kihasználtsága az aratás kezdetére 10% alá csökkent. Magyarország 2022 második felében 1,9 millió tonna gabonát exportált, 2023 második felében már 3,3 millió tonnát. Az Olaszországba irányuló kivitel különösen jól alakult, oda jutott az idei első három hónap 2,1 millió tonnás gabona exportjának majdnem a fele. Ezzel az elmúlt éveket jellemző visszaesés megfordult. Az időjárási szélsőségek idén nem okoztak jelentős károkat, de az alföld jelentős része csapadékhiányos, tette hozzá. Végül az időjárásról. Csütörtökön túlnyomóan napos időre számíthatunk kevés fátyol és gomoly felhűvel, illetve kisebb koncentrációban szaharai por is lesz felettünk. Csapadék nem valószínű, az északi a szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. A Zemplén térségében egy-egy viharos körüli lökés is lehet a reggeli órákban. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 26 és 36 fok között alakul. Az északkeleti és északnyugati tájakon mérhetjük a 30 fok alatti értéket. Híreket hallottak.
Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is az utamat követ. Ha lenne még egy esély, hogy rám találjanak, maradok, hisz oda át, az idő megállt, nincsen már tovább. Sokan elítélnek, azt sem tudják, ki vagyok, fel sem tudják fogni azt, hogy én nekik egy körbe tükröt mutatok. Keresem az ajt, egy élményt, mi megmarad, fölrakom az életem pilosra. Se baj, ha feketén ragad. 10 éven át csak húztam, húztam, vártam a legnagyobb csodát. 10 éven át meguntam várni, ma végre indulok tovább. 10 éven át csak húztam, húztam, vártam a legnagyobb csodát. 10 éven át meguntam várni, ma végre indulok tovább. Már nem tudom, hogy mi van, azt sem, hogy ki vagyok. Utamat járom, folyton vezetnek a csillagok. Ha tudnám, hogy te merre jársz, vagy itt most hol lehetsz, a nyomodba erednék rögtön, nem engedném, hogy elfeledj. Az élet birtokol, de szembeszállni vele élvezet, s ha egyszer odébb állnál, hadd repítsen el a képzelet. És majd, ha tévedésből találnál jobb utat, ne nézz soha vissza hátra, hagyd magad mögött a gondokat. 10 éven át csak húztam, húztam, vártam a legnagyobb csodát. 10 éven át meguntam várni, ma végre indulok tovább. 10 éven át csak húztam, húztam, vártam a legnagyobb csodát.
Nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat, tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Mai adásban folytatjuk az első vatikáni zsinat célkitűzéseit és eredményeit. Az előző adást azzal zártuk, hogy a pápai tévedhetetlenség, vagy ha tetszik, a pápai csalatkozhatatlanság dogmájáról beszéltünk, amit tulajdonképpen még szeretném, hogyha Péter atyával, Buda Péter atya teológiai tanárral tisztába tennénk, mert olyan sokat beszéltünk róla, de még mindig nem tudjuk, hogy egészen pontosan ez mit jelent. Először is köszöntelek, Péter atya, a stúdióban, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Csalatkozhatatlanság, tévedhetetlenség, sőt, még van egy harmadik kifejezés is.
Az infallibilitás.
Na, azt már lehet, hogy nem ismertem volna.
Vagy latinosan infallibilitás.
Mit jelent ez, és miért van arra szükség, hogy ebből egy zsinati határozat szülessen?
Ez a pápai tekintélynek a megerősítését hivatott szolgálni, amivel egyébként a pápák már éltek korábban is. Tehát, hogyha megnézzük a negyedik lateráni zsinatot, ott ez a kérdés már szőrmentén szóba került, és harmadik Ince, aki maga is a középkornak a legnagyobb tekintélye rendelkező pápája volt, élt ezzel a lehetőséggel. De igazából itt is egy komplexebb dologról van szó, mert amikor majd látni fogjuk konkrétan arról megszülető határozatot, akkor látni fogjuk, hogy több dolog is szerepel, ugyanúgy, mint ahogy a hittel kapcsolatos Dei Filius ugye több témát fogalmazott meg, itt is több téma lesz, és nem egyformán voltak érzékenyek a jelenlévő püspökök, meg a mögöttük lévő világi hatalmak az egyes kérdésekkel kapcsolatban. Tehát, hogyha visszakapcsolódunk az előző adáshoz, akkor ott tartottunk, hogy megindultak ezek az aláírásgyűjtések, a pápa pedig elrendelt, hogy jó, akkor a De Ecclesia Christi, tehát a Krisztus egyházáról szóló dokumentumhoz 11. pontként csatolják hozzá a tévedhetetlenség kérdését. De kiderült, hogy az egyházról készülő dokumentum nagyon lassan halad. Nagyon lassan halad, mert nagyon komplex a dolog. Ráadásul eléggé nincs konszenzus a püspökök között, hogy hogyan is nyilatkozzanak most az egyházról. Akkor most zárójelben elmondom, hogy annak idején, mikor Rómában tanultam, akkor a professzorunk, akinél ezt a témát hallgattam, Martina professzor úr összecsapta a kezét, és azt mondta, hogy Deo gratias, hála Istennek, hogy ez a De Ecclesia Christi nem készült el, hogyha elkészült volna, most is nyögnénk miatta. Mert hogy a 19. század közepén az egyházról egy nagyon erősen hierarchikus és kánonjogi szemlélet volt, ami azt jelenti, hogy ha az egyházról itt megfogalmaztak volna valamit, akkor az egy annyira sarkos, annyira kocka, annyira merev lett volna, hogy az egyháznak teljesen gúzsba kötné a kezét. Tehát minden lehetőséget elvett volna az egyháztól, hogy azt tudjon alakulni mindig a világ, a körülötte lévő világnak megfelelően. Most ez nem azt jelenti, hogy az egyház az hol ilyen, hol olyan, hanem az, hogy az egyháznak a megnyilvánulásai, azok nyilván alakulnak úgy, ahogyan a világ szükségletei kívánják. Tehát nem tudunk most ugyanúgy evangelizálni, mint ezelőtt mondjuk 500 évvel, vagy 1000 évvel. Mert mások voltak az emberek, más az embereknek a gondolkodása. Tehát, hogyha most az egyházról egy ilyen nagyon merev módon alakítunk egy képet, akkor az egyház tulajdonképpen gúzsba köti saját magát. Úgyhogy hála Istennek, hogy ez nem valósult meg.
Tehát hál' Istennek, Deo gratias.
Deo gratias, hogy ez nem valósult meg. Majd a második vatikáni zsinat, ami egy sokkal rugalmasabb egyházképet állít elénk, majd, hogyha elérünk oda, akkor majd arról is beszélünk. De most egyelőre maradjunk ott, hogy ezzel szemben a 11. pont kidolgozása, az meg nagyon gyorsan haladt. Tehát ez a fejezet volt az, ami a leggyorsabban, és éppen ezért úgy gondolták, hogy akkor válasszák le. Tehát ne várják meg, amíg elkészül az egész De Ecclesia Christi, tehát az egész egyházról szóló dokumentum, és azzal szavazzák majd meg, hanem válasszák le, és legyen ez egy külön dokumentum, ami csak a pápai hatalommal foglalkozik. És akkor az egyháznak a többi dolgát, az pedig még dolgozzanak rajta, és majd, amikor elkészül, majd arról is szavaznak. Ahogy mondtam, erre azonban már nem került sor, mert hogy közben egyre nehezebbé vált a zsinatot összetartani, mert hogy nagyon komoly feszültségek voltak Európában, elsősorban a franciák és a németek között, illetve hát az olasz királyság is mozgolódott. Tudjuk, hogy az előző adásból, hogy ekkor már az egyházi állam az csak a mai Láció tartománynak felelt meg, tehát igazából Róma környéke. Tehát mindez érződött a levegőben, úgyhogy ez is fölgyorsította a munkát. Úgyhogy a kész dokumentum, ami megint csak 4 fejezetből áll, és a Pastor Eternus, ugye az örök pásztor címet viseli, július 13-án egy próbaszavazásra bocsátották, ahol a többség, tényleg elsöprő többség megszavazta. De volt egy kisebbség, elsősorban a német püspökök, akikhez csatlakozik az osztrák-magyar monarchiának a püspökei, illetve néhány francia és észak-amerikai püspök, tehát 51 néhány emberről van szó, akik viszont azt mondják, hogy nem kellene megszavazni. Nekik nem elvi kifogásuk volt ellene, tehát nem az volt a probléma, hogy ők nem hittek a pápai tévedhetetlenségben, hanem az, hogy ne szavazzák most meg, mert ez most nem időszerű, mert ebből nemzetközi botrány lesz. Uh-huh. Ami egyébként majd be is következik. De kihallgatást kérnek a pápától. A pápa a küldöttséget fogadja, és kérik tőle, hogy ha a tévedhetetlenség marad is, de ott a harmadik fejezetben van egy egészen más dolog, ez a pápai teljhatalom, hogy ezt vegyék már ki belőle. Tehát, hogy ne legyen benne a pápai teljhatalom, mert az külpolitikai problémákat fog okozni, illetve, hogy a pápai tévedhetetlenséghez vegyék már hozzá azt, hogy a püspökök testületével közösen. Uh-huh. Tehát, hogy kicsit ha ezeket a változásokat a dokumentumban megoldanák, akkor ők is meg tudnák szavazni ezt a dokumentumot.
Tehát a pápai teljhatalom az mondjuk ilyen nemzetközi porondon is, akkor mit jelent? Tehát ez a megfelebezhetetlen és szent és sértetetlen...
A pápai teljhatalom az igazából egyetemes püspökséget jelent, ami azt jelenti, hogy a pápa, mint az egyháznak a vezetője, nem csak a legfelsőbb szinten, hanem a legalsó szinten is bárhol, bármit tehet az egyházban. Uh-huh. Tehát, hogyha a pápának eszébe jut, hogy ő, mit tudom én, az egdi bazilika káplányát áthelyezi valahova, akkor ő megteheti, anélkül, hogy egyeztetne a helyi püspökkel. Tehát olyan jogköröket, amit eddig a püspökök gyakoroltak, uh-huh. azt is a pápa kezébe tevődik át, illetve a pápák nyilván nem nagyon szoktak ezzel élni.
Pontosan, igen, ez egy nonsens dolog lenne, hogyha mondjuk ő tényleg valami nagyon távoli...
Nyilván nem szól bele ilyen kérdésbe, hogy tartsák meg a körmenetet, uh-huh. Mit tudom én, Makkos Hogykán. Jó? Tehát ilyenek nem... De megtehetné. Tehát rendelkezhetne ebben a kérdésben. Tehát, hogy tulajdonképpen a pápa olyan egyetemes hatalommal bír az egyházban, hogy a legutolsó faluban, a legutolsó missziós telepen is bármilyen közvetlen rendelkezést hozhat. mondom, átlépve a püspököknek, vagy a helyi plébánosnak, vagy bárkinek a feje fölött. Uh-huh. Megvan mindenkinek a jogköre az egyházban, és a pápa, hát végül is már elfogadják, tehát benne lesz, hogy a pápának tényleg megvan ez a jogköre most, csak nyilván hát nem él vele, mert hát ki lenne képes arra, hogy ilyennel foglalkozzon. Ez olyan, mintha mit tudom én, az ENSZ főtitkár dönteni el, hogy Egerben a szalában kikapjon segélyt.
Szükséglakást, értem.
Tehát egyszerűen nincs rá kapacitása.
Megérkezik ez a küldöttség a pápához, megkérik, hogy akkor ezt ezeket azért gondoljuk át, és akkor mi a pápa válasza?
Az, hogy mivel a többség a másikat szeretné, ezért nem lesz változtatás a szövegben. És ennek lesz a következménye az, hogy akkor 51 néhány püspök engedélyt kér a pápától, hogy eltávozhassanak a zsinatról. Hogy hazamenjenek.
De emiatt?
Emiatt. Igazából ezt pozitívan kell értelmezni, mert hogy azért kérnek engedélyt, hogy ne kelljen nekik nemmel szavazni. Nekik otthon megmondták, tehát Ferenc József megmondta, az osztrák-magyar monarchia püspökeinek, hát nyilván nem külön-külön, mert Simor János hercegprímásnak megmondta, hogy amennyiben ez a tévedhetetlenség meg teljhatalom szóba jön, erre ők nem szavazhatnak, mert különben retorzió fogja érni az egyházat a birodalmon belül.
Úgy olyan retorzió, amitől ennyire megijedtek az előjárók?
Persze, tehát ez nem, tehát egyszerűen nem arról rossz szó, hogy őket vetik börtönbe, hanem azt, hogy az egyháznak a munkáját megnehezítik.
Ugye lehet, vagy mondjuk vagyoni támogatás megvonás.
Nem tudjuk, hogy mi lett volna, mert hála Istennek ez nem következett be, de ezt úgy védték ki a püspökök, hogy engedélyt kértek, hogy eltávozzanak. Ahogy mondtam, nekik nem elvi kifogásuk volt a Pastor Eternus ellen, tehát ők elfogadták a pápai teljhatalmat, meg a tévedhetetlenséget, csak nekik nem volt szabad megszavazni, mert hogy volt egy ilyen hátterük. Uh-huh. És kérem szépen, úgyhogy hazamentek, hogy ne kelljen nemmel szavazniuk. Ami azt jelenti, hogy így, akik összegyűltek a szavazásra július 18-án, két kivétellel mindenki igennel szavazott. Az a két kivétel, aki nemmel szavazott, utána ők is csatlakoztak a többséghez, és utólag elfogadták, tehát kifejezték azt, hogy elfogadják a határozatot. Zárójel, hadd említsek meg azért egy érdekes történetet, hogy pontosan az osztrák-magyar monarchiának a püspökei között, ugye a magyar püspöki kar küldöttségében ott volt a gyakovói püspök, Strossmayer. Ez a Strossmayer György. Na most ő viszont azok közé tartozott, aki kimondottan ellenezte a határozatot, és neki nem a birodalmi érdekek voltak a problémája, hanem ő úgy érezte, hogy a pápának nincs ehhez joga, hogy egy ilyen határozat megszülessék, és akkor a pápa ezentúl így gyakorolja a hatalmát. Úgyhogy ő azonban nem utazott haza, hanem amikor a Szent Péter bazilikába tartott a szavazás, beöltözött teljes püspöki ornátusba, és a Via del Corzón sétálgatott leföl, tehát a rómaiak láthatták, hogy íme itt van egy püspök, akinek ott lenne bent a helye a zsinaton, vagy pedig ment volna haza, de nem, ő püspöki ornátusba sétálgatott a Via del Corzón, és ezzel tüntetett, hogy ő bár ott lehetne, de nincs ott, mert hogy ő nem ért egyet ezzel.
De ő ezt megtehette, hogy nem vett részt ezen a szavazáson?
Megtehette, szabadság van. Na, azt mondom, hogy utána aztán ő is hazautazott, de későbbiekben ő is megváltoztatta a nézeteit, tehát csatlakozott ahhoz, hogy elfogadja a zsinatnak a határozatát. Mondjuk ez szükséges is volt ahhoz, hogy utána zágrábi érsek lehessen. Aki egyébként a horvátok számára egy nagy becsben tartott püspök. Zágrábban ő egy múzeumot, vagy egy ilyen gyűjteményt hozott létre, építetett egy kis, kvázi kis nemzeti múzeumot magának, azt ráhagyta a horvát államra, és előtte pedig a parkban van egy Strossmayer szobor, amelyet Ivan Meštrović a 20. század szobrászatának az egyik legnagyobb alakja, meg legkülönlegesebb alakja készített. Hát maga a szobor is érdekes, tehát hogyha valaki Zágrában jár, én javaslom, hogy nézze meg ezt a Strossmayer szobrot. Elég furcsa, különleges, de hát Meštrovićnak a szobrai azok mind különleges. Kanyarodjunk vissza a Pastor Eternushoz. Tehát ahogy mondtam, ez is négy pontból áll. Az első pont az az, hogy a pápai primátusnak az alapítása. Tehát ugye különös tekintettel ugye Máté 16. fejezetére, ugye Péter vagy kőszikla erre a sziklára építem egyházamot, stb. Tehát ez az első. A második összefoglalja, hogy hogyan gyakorolták a primátust, tehát ezt az elsőséget a pápák a történelem folyamán. És a harmadik fejezet, ez az, amit már emlegettünk, amiben benne van a pápai teljhatalomnak a kérdése, tehát hogy a pápa egyetemes püspöki jogkörrel rendelkezik, ahogy az előbb mondtam, az egész egyházban ő bárhol közvetlenül intézkedhet. És a negyedik pont, ez a pápai tévedhetetlenségnek a dogmája, aminek a lényege az, hogy amikor a pápa Szent Péter tanítói székében ülve, zárójelben ugye ex cathedra, tehát ez a tanítói szék, amikor a tanítói székben ül, akkor hit és erkölcs dolgában ünnepélyesen nyilatkozva tévedhetetlen, és ehhez nem szükséges az egyháznak vagy a püspököknek a jóváhagyása. Tehát azért eléggé le van szűkítve, tehát nem azt jelenti, hogy a pápa akármit mond, a pápa nem tévedhet. Úgy mindig szoktam mondani kispapoknak, hogy a Szentatyától megkérdezik, hogy a holnapi Róma-Láció meccsnek mi lesz az eredménye, és a Szentatya azt mondja, hogy a Róma nyer 2-1-re, de közben kikap, akkor most mi van? Semmi nincsen, mert hogy ez nem tartozik a pápai tévedhetetlenségnek a hatáskörébe. De még csak az sem, amikor a Szentatyát mondjuk egy utazása alkalmával a repülőn a újságírók meginterjúvolják, bármit mondhat a pápa. Elnézést kérek, akár még eretnekséget is mondhat, amit utána majd nyilván visszavonnak, meg kimagyaráznak, tehát bármi előfordulhat. Ez nem azt jelenti, hogy ha a pápa ott valami rosszat mond, akkor nincs, hol a pápai tévedhetetlenség. A pápai tévedhetetlenség, ahogy látjuk, csak hit és erkölcs dolgára vonatkozik, csak akkor, amikor ünnepélyesen Szent Péter tanítói székéből nyilatkozik. Jó? Tehát egyéb megnyilatkozások azok nem tévedhetetlenek. Tehát ami nem hit és erkölcs dolgában történik, és ami nem ilyen ünnepélyes módon, az nem. Egyébként 1870 júliusa óta egyetlen egy ilyen alkalom volt, amikor 12. Pius pápa 1950-ben kimondja Mária mennybevitelének a dogmáját. Tehát egyetlen egy alkalom volt, amikor hit kérdésében a pápa ünnepélyesen nyilatkozott, és ez rögtön akkor hittétellé is vált, mert hogy ez megmásíthatatlan, tévedhetetlen.
Tehát, hogyha ő bármikor mond bármit, ami mondjuk korábban nem létezett, ő ezt kimondja, hitéleti dolog, akkor az elfogadtatott.
Kész. Igen. Kötelező elfogadni. Bár hozzá kell tenni, hogy 12. Pius is előtte megkérdezte a püspököket, hogy hogy áll ez a kérdés náluk, az emberek hisznek benne, nem hisznek benne, és hát ugye 1950-ről van szó, és ha megnézzük, ugye Egerben is a szeminárium kápolnája Mária mennybevitelét ábrázolja. Az Esztergomi Bazilikának az oltárképe Mária mennybevitelét ábrázolja. Ezek mind 100 évvel megelőzik a dogma kihirdetését. Meg megnézzük azt, hogy az ókeresztény apokrif irodalomban szerepel-e ez, már a második században ott van.
Igen.
Tehát csak azért mondom, hogy azért a pápák is óvatosabban bánnak ezzel. Nem arról van szó, hogy most akkor innentől kezdve a pápák majd dobálóznak a hit és erkölcstani kérdésekben a tévedhetetlen megnyilatkozásokkal. Nem. Ugyanakkor ugye az elvi lehetőség a teljhatalomra is, meg a tévedhetetlenségre innentől kezdve megvan, mert ezt a zsinat dogmaként mondta ki. Tehát eleve ez most már egy olyan hittétel, amit minden katolikus embernek el kell fogadni.
Mielőtt befejeznénk a zsinatot, még mindenképpen arra rákérdeznék, hogy ugye itt azért több témakör meg lett említve elvi síkon még ugye 1864-ben, de ugye arról is már fél mondattal beszéltél Péter atya, hogy azért itt nagyon sok el lett vetve, vagy nem is tudom, nem jutott el a tárgyalásig, tehát melyek azok, amelyek említési szintre sem jutottak el mondjuk itt a szavazó testületeknél?
Hát ugye az elején mondtam, hogy 5 fő téma volt, és azoknak voltak alpontjai. Hát amint látjuk, itt igazából csak azok a témák kerültek elő, amelyek a hittel kapcsolatosak, a hit és az értelemmel kapcsolatosak. Tehát az első, a dogmatikai kérdésben abban igenis született határozat. A második, ami a jogi meg fegyelmi kérdések, hát itt a Pastor Eternust azt betehetjük ebbe a skatujába. Ugye, csak hát ahogy mondtam, az egyházról készülő dokumentumnak a többi 10 fejezete az kidolgozás alatt állt, csak nem készült el a zsinat befejezéséig, és hát látjuk, hogy a szerzetesekkel, missziókkal, a keleti egyházakkal, az állam és egyház viszonyával kapcsolatban nem jött létre semmiféle határozat. Tehát dolgoztak azokon is, csak nem jutott el abba a stádiumba, hogy arról egyáltalán egyáltalán szavazni tudjanak.
Olyan felvetés nem is volt, hogy ezek a többször említett 19. századi nagy ideológiák, tehát hogy ezek felé nem közeledni, de hogy valahogy kompromisszumra jutni, hogy ők is lássák már, hogy azért ennyire ne legyenek Isten tagadók meg a materialista világ, vagy pedig az egyház is valamelyes nyisson feléjük, tehát ilyenről nem nagyon volt szó.
Nem volt szó, de nem is lehet róla szó, tehát ideológiai vagy elvi síkon ezt nem lehet megtenni. Tehát a zsinatnak a célja az volt, hogy a katolikus tanítást világosan fogalmazza meg. A másik, hogy most milyen kapcsolatban vagyunk ezekkel, az részben ugye már a szillabus megfogalmazta, hogy ezektől elzárkózunk, de egyébként pedig azt mindenhol a helyi lelkipásztorok, püspökök határozzák meg, hogy mennyire, meg hát itt vannak ugye a különféle katolikus egyetemek, katolikus fakultások, hogy elkezdjenek tárgyalni ezekkel. Tehát az egy egészen más dolog. Ez nem a zsinatnak a dolga. A zsinatnak az a dolga, hogy az igaz katolikus tanítást világosan, pontosan megfogalmazza, és ez a kiindulási alapunk, amire ráállva tudunk tárgyalni a többiekkel. Mert hogy ebből, ugye, ebből nem lehet engedni. Hát onnantól kezdve már nem a katolikus egyház tanítása. De az, hogy bizonyos kérdéseket hogyan értelmezünk, az egy más kérdés. Ott már lehet kompromisszumokat is kötni. Inkább azt mondanám, hogy a gyakorlati kérdésekben. Tehát az, hogy mit jelent az, hogy az Isten a világnak a teremtője, mondjuk mi, hogy ez az embert felszólítja arra, most ugye ez kicsit ugrunk az időben, különösen itt most Ferenc pápánál, hogy hogyan viszonyulunk a teremtett világhoz, és ugye megjelenik a teremtésvédelem, mint egy új eszme, amivel mi remekül össze tudunk dolgozni az összes környezetvédővel, meg a zöldekkel, akik lehet, hogy egészen más ideológiai alapon állnak, mint mi. Akár lehetnek ateisták, vagy materialisták, vagy bármi, de közösen tudunk velük cselekedni, mert hogy bennük is van egy ilyen hozzáállás, hogy kímélni, meg szeretni kell ezt a világot. Amit mi is meg tudunk tenni, a magunk katolikus hit alapunkon állva. Tehát azért mondom, hogy ez egy más szintű tárgyalás. A zsinatnak nem ez a dolga. A zsinatnak az a dolga, hogy a katolikus hitet azt tényleg precízen, pontosan, tűpontosan fejtse ki, és onnantól kezdve tudunk tárgyalni.
És le is fektesse, mert azonnantól fogva ez egy érvényes határozat. Tehát az eszmecserén túl ennek legyen azért dokumentációja is. A zsinatnak hát viszonylag hamar vége szakadt, mert hogy egy évet sem ért meg olyan szempontból, hogy ugye itt 1870-ben zajlottak az egyéb külpolitikai események, ez az, ami véget vetett elvi síkon a zsinatnak, mert ugye már korábban szó volt arról, hogy a tényleges lezárása az azért még évekkel később volt.
Igen, tehát igazából a 18-án kimondják, vagy elfogadják a Pastor Eternus dogmát, és a következő nap kitör a francia-porosz háború. Ennek több következménye is van. Egyrészt ugye a hadviselő felek hazahívják a püspökeiket. Jó, mondjuk a német püspökök közül már sokan hazamentek, ez így van, meg néhány francia is, de most még többen elindulnak a zsinatról, meg mások is. Tehát látják, hogy itt most már nem nagyon fog folytatódni a zsinat, úgyhogy elkezdenek elszivárogni a püspökök. Másrészt ugye a harmadik Napóleon hazahívja az egyházi állam területén állomásozó francia csapatokat a haza védelmébe. Úgyhogy azok is elhagyják az egyházi állam területét, ezzel pedig ugye megindulnak az olasz királyságnak a csapatai, hogy elfoglalják a maradék egyházi államot és Rómát. Erről már volt szó, hogy szeptember 20-án szépen bevonulnak, bemasíroznak Rómába, és ezzel gyakorlatilag a zsinat ellehetetlenítődött, nem lehetett folytatni. A pápa ezt belátta, és ugye miután magát is a Vatikán fogjának nyilvánította, utána október 20-án úgy döntött, hogy a zsinatot meghatározatlan időre elnapolja. Tehát nem oszlatta föl a zsinatot, nem zárta be a zsinatot, hanem elnapolta a zsinatot, hogy majd alkalmasabb időben, amikor kicsit elcsitulnak ezek a viharfelhők, történelmi viharfelhők, akkor majd folytatódik tovább a zsinat, azonban erre nem került sor, mert hogy a viharfelhők nem oszlottak el olyan könnyen, hogy a római kérdés az megoldatlan marad, hiszen a pápa elveszítette az államfőségét, elveszítette az államát, hova hívjon össze zsinatot, amikor ugye ő már nem tud nekik helyet biztosítani, más állam pedig valószínűleg nem engedné meg, hogy ott egyetemes zsinatot tartsanak, úgy, mint a középkor folyamán ugye meg lehetett csinálni, hogy Bázelben, vagy Vienben, vagy bárhol Lyonban tartsanak zsinatot, tehát nem is volt szükségszerű, hogy Rómában legyen. Ez most kivitelezhetetlen, és hát a 20. századnak a politikai eseménye is olyanok voltak, hogy amikor már lehetett volna, tehát amikor már újra van egyházi állam, akkor viszont az egyéb politikai események, tehát a 20. századnak a totalitárius rendszerei miatt nem lehetett folytatni, nem volt eléggé alkalmas az idő arra, hogy zsinatot hívjanak össze, és majd amikor 23. János elhatározza, hogy zsinatot szeretne, és ugye a zsinat ez a Vatikánban lesz megtartva, mert hát hol máshol, ugye ez az egyházi állam, akkor azért, hogy az a zsinat ne az első vatikáni zsinatnak a folytatása legyen, mert hogy egy egészen más egyház szemlélettel rendelkezett, erre már céloztam az előbb, éppen ezért nem annyira ünnepélyesen, hanem szinte csak úgy szűk körben bezárta az első vatikáni zsinatot, és utána hívja össze a második vatikáni zsinatot.
1962-től,
igen, akkor kezdődik. Thank you.
Egyetlen egy kérdés még most így az első vatikáni zsinat kényszer lezárásához kötődően, hogy az itt elfogadott határozatokat, most például gondolok erre a Pastor Eternusra, mivel ezek zsinati határozatok, ezért minden katolikus hívőre és főleg az előjárókra ez kötelezően vonatkozik, de valóban mindenki tartotta ezeket?
Szerintem igen, aki nem, az pedig elszakadt. Mert hogy ez a zsinatnak az egyik következménye lesz. Ugye, amikor a zsinatot elnapolták, akkor utána ezek az a zsinati határozatokat ki kellene hirdetni az egyes államokban, tehát a püspöki konferenciák, meg az egyes püspököknek erről dönteni kell, hogy akkor ezt kihirdessék. De nem lehetett mindenhol kihirdetni, mert hogy Ferenc József megtiltotta, hogy az osztrák-magyar monarchia területén a zsinatnak a határozatait a templomokban felolvassák. Mindezek ellenére volt néhány renitens püspök, aki ezt megtette, nem úgy, hogy a zsinati határozat, hanem körlevelet írt, amiben beletette. Például Bartokovics érsek is megcsinálta ezt, és akkor utána hát kapott egy uralkodói fenyítést. Mert hát azért Bartokovics Béla egyébként nagyon jó kapcsolatot ápolt Ferenc Józseffel, pont azért, hogy az egyházmegyéjét jól tudja kormányozni. Na de ez is egy következmény volt, hogy itt nálunk hivatalosan nem lehetett kihirdetni, de hát előbb-utóbb azért csak átment a gyakorlatba, a hívek tudomást szereztek róla, és Magyarországon különösebb ellenszenv ezzel kapcsolatban nem is volt. Viszont volt máshol. Tehát például Németországban, ugye Döllinger, akit már említettünk, ő határozottan tiltakozott az ellen, hogy a pápai teljhatalom és a tévedhetetlenség az a pápának jogos jogköre lenne. Azt mondja, hogy nem, vissza kellene térni az ókeresztény kornak a gyakorlatához, ahol a pápának csak tiszteletbeli elsősége volt, nem pedig ilyen joghatósági elsősége, mint ahogyan ezt most ugye ki lett mondva dogmaként is, és éppen ezért elindul egy mozgalom, akik elkezdenek kongresszusokat tartani, és szervezkednek, és kijelentik, hogy ez az egyház, ezzel a dogmával, meg ezekkel a dogmákkal, amit itt a zsinat megfogalmazott, már nem az az egyház, amit Krisztus alapított, ezért egy új egyházat kell létrehozni, egy olyat, ami megfelel a krisztusi elveknek, és így születik meg az ókatolikus egyház. És az az érdekesség, hogy Döllinger egyébként maga ellene volt ennek. Tehát azt mondta, hogy ő nem tudja elfogadni a Pastor Eternusnak a lényegét, de ugyanakkor ő óva intette a harcos társait, hogy egy új egyházat hozzanak létre. Ugye a szegény Döllinger ott maradt két szék között pad alatt, ugye a katolikus egyházba nem tudott már beletartozni, mert nyilvánosan megtagadta a katolikus egyháznak a hittételét. Ugyanakkor viszont nem volt hajlandó ebbe az új egyházba, ami magát ókatolikus egyháznak nevezi, tehát nem volt hajlandó ebbe az egyházba belépni. Ezt megcsinálták mások, mind a mai napig létezik a...
Szokottam kérdezni, még létezik?
Létezik az ókatolikus egyház, ugyanis ahhoz, hogy egy egyház létezni tudjon, ahhoz püspökökre van szükség, és mivel, hogy ez egy nagyon katolikusnak akarja magát mutatni, szükséges, hogy meglegyen az apostoli jogfolytonosság. Tehát olyan püspököt kerestek, akit valamikor még ugye katolikus püspökök szenteltek, és folyamatosan megvan a püspök szentelés, a janzenisták között találtak ilyeneket, úgyhogy janzenista püspökökkel szenteltettek maguknak püspököket, és léteznek, sőt, az új német birodalom, ugye ez a második birodalom, a német császárság támogatta is az ókatolikusokat, mert úgy gondolták, hogy ezzel gyengítik a katolikus egyházat. Majd erről külön fogunk beszélni, a kultúrharcról, ami Németországban zajlott, ennek egyik fejezete az ókatolikus egyháznak a támogatása, de sosem tudott igazából nagy egyházzá válni, néhány tízezer fővel létezik, úgy tudom Magyarországon is van egyébként képviseletük. Legalábbis én találkoztam egy interneten, sajnos a nevére már nem emlékszem, egy püspök úrral, aki magát az ókatolikus egyház püspökének nevezte.
Egyetlen egy kérdés a beszélgetés végén, 9. Pius ugye ezt a zsinatot természetesen végigéli, van-e még élete hátralévő részében valami olyan jelentős
Azokat már az előző részben megbeszéltük, tehát ezek voltak a politikai kérdések, tehát a küzdelme az új olasz királysággal, a garanciatörvénynek a megtagadása és így tovább. Tehát tulajdonképpen mondhatjuk, hogy a vatikáni zsinat még akkor is, hogyha Csonka, tehát nem tudta befejezni a művét, valamiképpen az isteni gondviselés szerint így teljes ez a zsinat, és mindenképpen 9. Pius életének és működésének azért az egyik legfontosabb és legfényesebb tette volt. De az a helyzet, hogy 13. Leó már lecsillapítja a kultúrharcot, tehát itt a 70-es évek, ez a csúcspontja a kultúrharcnak.
A korábban említett kultúrharcok még mindig tartogatnak egy-két említésre méltót, ezekkel fogjuk folytatni a következő adást.
Thank you. A mai adásban folytattuk a beszélgetést az első vatikáni zsinatról Budapéter teológiai tanárral. A riporter Krész Beáta volt.